Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora.
Lakatos Péter endokrinológus egyetemi tanárral beszélgetünk, és most rövid 10 percben szeretném megoldani a tesztoszteron és az ösztrogén pótlást, valószínűleg nem vagyok nagy igényű.
Nem könnyű, igen.
De azért is gondoltam, hogy beszéljünk erről, mert egy endokrinológus nyilván másképp viszonyul a hormonpótláshoz, mint akár egy urológus a férfiaknál, vagy akár egy nőgyógyász a nőknél. És ha már beszéltünk arról, hogy a D-vitamin hormon, akkor beszéljünk azokról a hormonokról is, amikről tudtuk eddig is, hogy hormonok. Azt olvastam például, hogy a tesztoszteron pótlás például bizonyos férfiaknál komoly testsúly csökkentést eredményezett. És azt is, hogy nem a kor miatt csökken az ember szervezetében, mármint a férfiak szervezetében a tesztoszteron.
Hát itt szét kell választani bizonyos dolgokat. Tehát ha valakinek tesztoszteron hiánya van, akkor általában túlsúlyos. Gondoljunk például az eunuchokra, ugye, akiket kiheréltek gyerekkorukban, ők mind kövérek és magasak lettek a tesztoszteron hiánya miatt.
Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy a kövérség, a hízás a férfiakat hajlamosítja arra, hogy eunuchok legyenek?
Nem, fordítva, a hormon hiánya hajlamosít
a kövérséget. Most az eunuchot nem úgy értettem, hogy kasztrálják őket, hanem hogy vesztenek a férfiasságukból olyan értelemben, hogy csökken a tesztoszteron szintjük.
Így is igaz, hogyha most a kövérséget tekintjük elsődlegesnek, de fordítva, hogyha valakinek tesztoszteron hiánya lesz, az általában fölszedt kilókat így van. Na most, hogyha elkezdjük pótolni, akkor lefogy, amit tetszett is mondani. Tehát ez igaz egyrészt. Másrésztről pedig azért az igaz, hogy a kor előre haladtával csökken a tesztoszteron termelés, főleg 60 év fölött. Nem mindenkinél természetesen, de ma azt gondoljuk, hogy a 60 év fölött körülbelül a 15-18% a férfiaknak csökkentebb tesztoszteronnal él. Erről az utóbbi 10 évben hosszas vita folyt, hogy most itt mi a teendő. Jelen pillanatban az álláspont arra hajlik, hogy ezt érdemes pótolni, és ennek nem csak az az oka, hogy a férfiasságuk ugye megmarad, hanem a szív- és érrendszeri oka is vannak. Úgy néz ki, hogyha valaki tesztoszteron hiányos, akkor lényegesen nagyobb a kockázata szív- és érrendszeri betegségnek, tehát például infarktusnak vagy sztróknak, és ezt ezzel lehet csökkenteni. Úgyhogy nagyon fontosnak tűnik manapság az, hogy ezt megállapításra kerüljön már, akinél ilyen van, és utána pótolva legyen.
De hát valószínűleg nagyon sokaknak van, és ez azért fura, mert ugye nagyon sok 40 és 50 fölött, közötti embernek van a Magyarországon infarktusa, valószínűleg az egy teljesen más faktor, és nincs köze a tesztoszteronhoz.
Valószínűleg így van.
De tehát nem véd a tesztoszteron.
Tehát infarktusok döntő többsége nyilván nem tesztoszteron hiány miatt következik be. Itt fordítva igaz, hogy azon férfiaknál, akinél kevesebb a tesztoszteron, mint a szükséges, vagy a normális, azoknak ez a kockázata is fokozódik.
Ugyanakkor az ösztrogénről, a női hormon ösztrogénről azt mondták, hogy az például védi a nőket az infarktus és szív- és érrendszeri betegségekkel kapcsolatban addig, amíg termelődik.
Igen, ez egy nagyon érdekes
és
elég hosszú történet. Ugye évtizedekig ugye azt gondoltuk, hogy valóban a nőket védi. Azért gondoltuk ezt, mert a nőknek addig, amíg menstruálnak, tehát női hormon megfelelő mennyiségben keletkezik, addig lényegesen ritkább az infarktus szövődményük, mint a férfiaknak. Majd aztán a klimax korában sajnos behozzák a férfiakat, amikor már nincs ösztrogénjük. Innen jött a gondolat. Aztán ugye 10 évvel ezelőtt volt egy nagy amerikai vizsgálat, ami azt mutatta, hogy sajnos ez így ebben a formában nem igaz, sőt, olyan adatok is jelentek meg, hogy az ösztrogén inkább fokozza a szív- és érrendszeri betegségeket. Mára a dolog letisztulni látszik. Ugye abban a bizonyos amerikai vizsgálatban, ahol ez fölmerült, ott 65 év körüli hölgyeknek adták a hormont, és úgy néz
akik
ki ma...
Akik már egy jó ideje nem,
így
kap,
van,
nem volt, tehát nem termeltek.
Nem termeltek, így van, és úgy néz ki, hogy ha valaki idősebb korában kezdi elszedni a női hormont, akkor tulajdonképpen a meglevő meszesedések, plakkok az erekben destabilizálódnak, megrepednek, és ebből lesz például a stroke, vagy pedig az infarktus. Ezzel szemben, ha a menopauza elejétől, tehát amikor úgymond a természetes menstruáció elmúlik, onnantól indul meg ez a hormonpótlás, akkor viszont nem engedi kialakulni ezeket a plakkokat az ösztrogén, és ebből kifolyólag valóban kevesebb lesz a szív- és érrendszeri megbetegedés. Tehát ma azt gondoljuk, hogy nem mindegy, hogy mikor kezdődik a női hormonpótlás, ha korán, akkor jótékony hatású, ha késő, akkor nem.
Ez vonatkozik a férfiakra is?
nincsenek ilyen adataink, tehát a nőket sokkal jobban vizsgáljuk, és sokkal inkább előtérben vannak. Férfiaknál nincs ilyen adat, a férfiaknak a hormonpótlás, amiről az előbb beszéltünk, ez gyakorlatilag az utóbbi 5-6 évnek a eredménye most kerül előtérbe.
De egyáltalán nem szokás, gondolom, vagy Magyarországon, és nagyon nem szokás a férfi hormonpótlás.
Nem, Magyarországon akkor adunk, igen, akkor szokás, ugye, hogyha valamilyen ismert olyan betegsége van az illetőnek, ami csökkent tesztoszteron képződéssel jár, akkor ugye pótoljuk, döntően azért fiatalabb korúakat. Valóban az, hogy 60 év fölötti tulajdonképpen a öregedés kapcsán csökkent a tesztoszteron termelésű férfiaknak a hormonpótlás az valóban nem általános és nem szokásos.
Ön, mint endokrinológus, nem tudom, hogy ki tudja egyértelműen jelenteni, és ezt nem is kérem, hogy egyértelműen jelentse ki, de legalábbis pozitívnak tartja akár a tesztoszteron, akár az ösztrogén pótlását egy bizonyos kor után, vagy pedig azokkal ért egyet, akik ettől igyekeznek távol tartani magukat, mert azt mondják, hogy nem szabad az ember hormonrendszerébe beleavatkozni, ami olyan, mint egy szimfonikus zenekar, és hogyha valahol belenyúlunk, akkor biztos, hogy fals lesz.
Ez egy örök vita, hogy az öregedéshez társuló változásokat szabad-e nekünk ugye befolyásolni, kompenzálni. Én annak a pártján vagyok, hogy igen, ugyanis ha belegondolunk, akkor az egész orvosi tevékenység tulajdonképpen egy kontraszelekció, hiszen akkor nem lenne szabad
arról
cukorbetegnek
szól,
inzulint adni, így
igen.
Van. Tehát én azt mondom, hogy de persze józan észre kell ezt tenni. Én azt mondom,
ez
hogy
ugyanolyan, mint hogyha inzulint adnánk a cukorbetegnek?
Ahhoz hasonló, csak még egyszer mondom, józan észre, ugye, tehát a korai klimaxban kell elkezdeni azoknál a hölgyeknél, akik erre vállalkoznak. Őket valóban fiatalosan fogja tartani, a lehető legkisebb dózisban kell alkalmazni, és ma van egy olyan elv, hogy körülbelül 5 évig érdemes ezt csinálni a hölgyek esetében, bár ez is ugye kicsikét repedezni látszik, mert most már van. Azért, mert abban a vizsgálatban, amiről az előbb beszéltünk, 5 év után jelentkeztek komolyabb mellékhatások. De tegyük hozzá, hogy azóta a dózis, amit használunk, 10 év alatt lefeleződött. Tehát nem biztos, hogy most ezzel a felezett dózissal is 5 év után lenne bármi is, úgyhogy ezért vannak, akik azt mondják, hogy nem muszáj 5 év után abbahagyni, lehet hosszabban. Férfiak esetében pedig az a helyzet, hogyha egyértelműen laboratóriumban kimutatható a tesztoszteron szint csökkenése, akkor én azt gondolom, hogy érdemes pótolni. Még egyszer mondom, nem szexuális okokból feltétlenül, bár azt sem hiszem, hogy mellékes, hanem elsősorban a szív- és érrendszeri hatások miatt.
Igen, még valamivel egészítsük ki a női hormonpótlást, amitől most az esetlegesen minket hallgató nőgyógyászok lehet, hogy a szívükhöz kapnak. Én úgy tudom, hogy az Egyesült Államokban másképp pótolnak hormont, mint általában Európában, tehát ott sokkal inkább adnak csak ösztrogént, igen. Míg Európában kombinálják az ösztrogént és a progeszteront, hogyha jól mondom.
Igen.
Amiből komolyabb mellékhatások származhatnak egyes felmérések szerint, de nem tudom, hogy így van-e.
Igen, ez is változik. Tehát tulajdonképpen az volt az elv hosszú ideig, hogy azon hölgyeknek, akiknek van méhük, azoknak kombinált ösztrogén és progeszteron kezelést kell adni azért, mert az ösztrogén önmagában fokozza a méhnyálkahártya burjánzását, és egy idő után megnöveli a kockázatát annak, hogy méhrák keletkezzen, még viszont ezt ellensúlyozza a progeszteron, nem engedi a burjánzást. Ezért kombinált kezelés kell, azoknak lehet csak egyedül ösztrogént, akinek nincs méhük, mert kivették. Az Egyesült Államokban ennek ellenére önállóan is adtak ösztrogént olyan hölgyeknek is, akinek ugye megmaradt a méhük, és Isten igazából most a több évtizedes adatok vannak, nincsen jelentős növekedés a méhrák kockázatában.
Ugyanakkor jobb a puszta ösztrogénpótlás a kombináltnál? Valamilyen ellen
igen, mert az előbb említett vizsgálatban is az derült ki, hogy ezek a negatív szív- és érrendszeri hatások nem az ösztrogén, hanem inkább a gesztagénhez köthetők. Tehát ezért ma már Európában is egyre inkább az az elv, hogy gesztagént úgymond szisztémásan ne kevésbé adunk tablettában, tehát hogy beveszi valaki és az egész testében elér, hanem például igyekszünk úgy adni, hogy lokálisan vannak méhbe helyezhető eszközök, amelyekből lassan szabadul fel a gesztagén például, de egyre többen csinálják Magyarországon szakemberek azt, hogy csak ösztrogént adnak kis dózisban, és a gesztagént ezt mellőzik.
Igaz-e, hogy az ösztrogénpótlás 50%-ban csökkentheti a vastagbélrák kockázatát a nőknél?
Hát ez az 50-35 a vizsgálatok szerint, ez igaz.
Az elég sok.
Igaz, az elég sok, ez kétségtelen igaz. A csonttörések számát is kb. Egy 25-30%-kal csökkentheti, ez is igaz. Ezek, ez tudnak már két előnye a ösztrogén alkalmazásának.
Szív- és érrendszer.
A szív- és érrendszeri előny az, mint mondtam, ugye úgy igaz, hogyha a korai klimaxban kezdjük, akkor valószínűleg igaz.
Akkor mondok még valamit, amit én laikusként olvastam a Női Agy című egyébként rendkívül figyelemre méltó könyvben, ahol vizsgálatok alapján többek között azt is írták, hogy azok a nők, akik ösztrogént pótolnak, azoknak az agy működése hosszú távon kevésbé lassul le, mint azoknak, igen, akik nem pótolnak ösztrogént.
Van, valóban van ilyen adat, ezt 100%-osan bizonyítottak talán nem lehet venni még, de azért valóban van ilyen adat, sőt olyan adat is van, hogy az ösztrogénpótlást, például az Alzheimernek a kockázatát, az elbutulás kockázatát csökkenti. Ezek még nem 100%-osan alátámasztottak, de kétségtelen van bennük valószínűleg igazság. Hát nyilván itt arról van szó, hogy egy nő azért végül is az ösztrogéntól nő, és hogyha az végigkapja...
De, mert nagyon sok nő él, aki nem pótol ösztrogént, és azt gondolom, hogy igen, nőnek érzi magát.
Valószínű, de azért mégis a nőiességhez hozzátartozik.
Akkor tehát, mondjuk orvosi szempontból, orvosi vagy szempontból, a kerekség igen, szempontjából, igen, igen. De egy nő akkor is nő szerintem. Tehát lélekben az ember nő marad.
Biztos ez így van, nem akarom bántani a női nemet ezzel, de azért ugye...
Mert akkor a férfi is a tesztoszterontól
férfi. Van, igen, igen, tulajdonképpen igen. Én azt gondolom, hogy igen. De ugye az ösztrogén az a mondjuk úgy a fertilis fogamzóképes kornak a hormonja, tehát tulajdonképpen valaki tovább szedi, akkor fiatalabban tartja, lehet, hogy az agyát is, tehát lehet, hogy innen vannak ezek az adatok.
Akkor beszéljünk egy kicsit erről, arról, hogy milyen negatív hatásai lehetnek az ösztrogének. Egyszer erről hosszabban beszélgettem egy nőgyógyásszal, aki azt mondta, hogy hát a mellrákot mindenki tudja, mert annak jobb a PR-ja, mint a mélyvénás trombózisnak.
Igen. Hát kétségtelen igaz az, hogy az ösztrogén tudja fokozni az emlőráknak a kockázatát, de...
És kiderült, hogy mennyivel? Mert a női agyban például az szerepelt, hogy arra is jótékony hatással lehet. Miközben minden onkológustól azt halljuk, igen, hogy ösztrogénfüggő mellrákok vannak.
Így van, ez így igaz. Egyrészt ösztrogénfüggő mellrák, de azért ma van egy olyan elv megint csak, hogy ezért is egyre inkább a gesztagéneket teszik felelőssé, tehát a progeszteron típusú hormonokat, és ezért is sokan hajlanak arra, hogy csak ösztrogént adjanak. Egyébként a csak ösztrogénnel kezelteknél, hogyha rendszeres önvizsgálat történik, és a legkisebb csomó hatására ugye elmennek orvoshoz, akkor tulajdonképpen egy ilyenfajta ellenőrzéssel nem igazán nő meg a emlőrákból kifolyó halálozása végén. Tehát a két csoportot nézünk, akkor ha önkontrollos az illető, vizsgálja saját magát, és elmegy orvoshoz a legkisebb jelre, akkor az életkilátásaik nem rosszabbak, mint aki nem szed ösztrogént.
Köszönöm szépen Lakatos Péter endokrinológus professzornak, szerintem folytatjuk még számos hasonló témával. A nagy generációt pedig folytatjuk rövidesen.